Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Már elérhető az a weboldal, amely közérthető formában mutatja be a digitális állampolgárság programot és annak ütemezését, valamint a készülő mobil alkalmazást. A portál ismerteti a digitális állampolgárság program mobil applikáció induló funkcióit, a várható fejlesztéseket, továbbá tájékoztatást nyújt arról is, hogyan és milyen feltételekkel működik majd a regisztráció, közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az applikáció első alapfunkciói között a felhasználók megtekinthetik és továbbíthatják alapvető személyes adataikat, valamint a tulajdonukban vagy üzemeltetésükben lévő gépjárműveiket. A mobil alkalmazás ezek mellett biztosítja majd minden felhasználónak a minősített elektronikus aláírást. 4 hét múlva lesz a voksolás Magyarországon. Június 9-én az Európai Parlament magyar tagjainak választását, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi képviselők választását tartják. Még 4 napig, május 15-éig kérhetik a regisztrációjukat a június 9-i európai parlamenti választásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok. Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező és Magyarországon, illetve az Európai Unió területén kívül élő magyar állampolgár szavazhat levélben, illetve az Európai Unió területén kívül élő magyar állampolgár szavazhat levélben, aki a regisztrációs kérelmét május 15-én 16 óráig benyújtja. A Nemzeti Választási Iroda ma reggeli nyilvántartása szerint jelenleg mintegy 126.371 levélben szavazó szerepel a névjegyzékben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és vármegyei központi ügyfélszolgálatai 2024. május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várják az ügyfeleket a személyi jövedelemadó bevallás közelgő határideje miatt, közölte az adóhatóság a Magyar Távirati Irodával. Kiemelték, a tervezetekkel kapcsolatban általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető az ingyenesen hívható NAV infóvonalon a 1819-es telefonszámon. Együttműködési megállapodást kötött a Gondos Óra program és a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A cél a tájékoztatás és a koordináció, később pedig a 65 évesnél idősebbek gördülékenyebb gyógyszerhez jutása. Hétfőn ismét változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A benzin esetében 4 forintos csökkenés, míg a gázolaj esetében 2 forintos emelkedés várható. Ezzel a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi ára 612, a gázolai 609 forint lesz. Átadták a megújult Kressz Parkot a Városligetben. A beruházása 1,2 milliárd forintból valósult meg. Bán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa kiemelte, célként jelölte meg, hogy az évtized végére a Városliget Európa legkomplexebb kulturális parkja legyen. Megújult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat velencei tavi vízisportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a velencei tavi vízisport szezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a velencei tavi vízisport szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Híreink végén az időjárásról. mindenütt csökken a felhőzet, és a záporok, zivatarok is megszűnnek. Hazánk nagy részén derült lesz az ég, a nyugati északnyugati határ szélen fordulhatnak elő felhős körzetek. A keleti és szél több helyen erős lehet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 5 és 11 fok között alakul, a szélárnyékos helyeken azonban ennél hidegebb is lehet, főként az északi völgyekben fagypont köré is lehűlhet a levegő.
Thank you. Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a költözés lesz a téma. Sipos Gál Eszter óvodapszichológus nem csak arról szól, hogyan élik meg ezt a krízist a különböző korú gyerekek, hanem elmondja azt is, hogyan tudjuk könnyebbé tenni a lakókörnyezet megváltozását a kicsiknek és a nagyobbaknak is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm Sipos Gál Esztert újra a stúdióban, akivel ma a költözés témakörében fogunk beszélgetni, hogy ez milyen hatással van a gyerekekre. Üdvözöllek itt újra!
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. De alapvetően, hogy milyen hatással van a gyerekekre, ugye a költözésre azt szoktuk mondani, így a pszichológiában ilyen csúnyán, hogy ez egy normatív krízis, ami azt jelenti, hogy nagyjából mindenkinek az életében elkerülhetetlenül előfordul, és alapvetően emiatt ugye nem is érdemes annyit szorongani rajta, hogy na most akkor költözzünk, ne költözzünk, hogyha esetleg a szülők úgy látják, hogy adott esetben jobb lakóhelyet, élőhelyet találtak maguknak, akkor én azt gondolom, hogy ennek nem szabad visszatartó erőnek lenni, hogy olyan úristen, mert a gyerek mit fog szólni, mert hogy nem lehet őt minden egyes kis frusztrációtól megvédeni. Úgyhogy éppen ebből adódóan vannak olyan gyerekek, akik ezt kifejezetten meg sem sínylik. De van olyan, aki meg egy kicsit nehezebben veszi, úgyhogy nyilván a gyermek személyiségét is alapul kell venni.
Mert hogy azt szokták mondani, sőt a gyerekek szeretik az állandóságot, a biztonságot, a megszokott környezetet, és ugye ebből fogjuk őket kirángatni tulajdonképpen egy új lakókörnyezetbe.
Igen, ez így van. De azt gondolom, hogy vannak olyan praktikák, meg olyan kis jól bevált módszerek, amivel megkönnyíthetjük a gyerekek számára ezt az időszakot. Természetesen az, hogy változás az jár némi feszültséggel, az elkerülhetetlen, de alapvetően, hogyha a gyermek is tud róla, egyeztetünk vele, és lehetőséget adunk arra, hogy megismerje azt a helyet is, ahová menni fogunk, illetve pontos időpontot is mondunk neki, amikor ez meg fog történni, akkor azért ez nagyon sokat nyomhat alatba, azzal kapcsolatban, hogy ő is hogy fogadja. Tehát amire szerintem elsősorban nagyon fontos odafigyelni, hogy egy, legyen meg az időpont először a mi fejünkben. Tehát az, hogy amíg ilyen bizonytalanságban vagyunk meg, esetleg tényleg még csak így felmerül gondolatként a dolog, nem biztos, hogy ezt akkor őt annyira be kell még ebbe avatni, mert akkor elkezd ugye ezen gondolkodni, meg ezen esetleg szorongani, hogy de most akkor így lesz, hogy lesz. Tehát ez a bizonytalanság számára sokkal nehezebb lehet, mint az, hogy akkor azt mondom, hogy jó, most már biztosra tudom, és akkor akár még a naptárba be is jelölhetjük. Tehát, hogy legyen számára is ez egy várakozással teli időszak, ami ugye nem csak negatív érzelmekkel párosulhat. Tehát, hogy lehet az is, hogy várjuk, és akkor bejelöljük, mondjuk oda rajzolunk egy házikút ahhoz a naphoz a naptárban, amikor költözni fog. Ez az első lépés, ez nagyon fontos. A másik lépés az ugye nyilván az életkorától függ a gyereknek, hogy milyen szinten avatjuk be, illetve mi az, ami számára fontos, azt is meg kell nézni. Hogyha ő még picike, bölcs is, ovis, akkor számára nagyon fontosak még a kis ágya, a kis bútorai, a játékai, és egy kicsit az ő szemszögéből nézve ezekkel kapcsolatban is biztosítanunk kell, hogy azok, amiket nagyon szeret, azokat magunkkal visszük. Amit már kinőtt, azt lehet, hogy odaadjuk valakinek, de hogy érdemes egy kicsit ilyen gyakorlatias szempontból is megközelíteni, hogy és akkor neki hol lesznek ezek a dolgai, meg hogy egyáltalán lesznek ezek a dolgai, akkor úgy szépen át levezetni neki, hogy akár még teszem azt le is rajzolni a leendő szobáját, hogy ez neki ugyanúgy lesz egy ilyen kis kuckója, és ez meg lesz oldva. Érdemes arra is felkészíteni, így akár harmadik lépésként, most már ezért nem olyan szoros során, ami szerintem a legelső az tényleg az, hogy legyen a biztos időpont, arra felkészíteni, hogy egy költözés milyen herceg-hurcával jár. Lehetőleg nem úgy, hogy még a mi kedvünket is elveszük a dologtól, tehát hogy nyilván azért most nézzünk magunkba őszintén, egy költözés nagyon fárasztó a felnőttek számára is. Ezt nem kell eltitkolni a gyermek elől, viszont saját magunknak is jót teszünk azzal, hogyha néhány pozitívumot is ki tudunk ragadni, illetve kicsit játékosabban tudjuk megközelíteni ezt a dolgot. De fontos elmondani neki, hogy most az fog történni, hogy mindent bedobozolunk, ami törékeny, jól becsomagoljuk, ami nem törékeny, nem csomagoljuk bennyire. Tehát akár számunkra kicsit fárasztó módon is, de neki részletesen elmeséljük, hogy mi várható, mert ahogy mondtad, ők szeretik az állandóságot, biztonságot, meg megszokott dolgokat. ettől függetlenül, ha tudják, hogy mi várható, akkor sokkal könnyebben el is fogadják, mint hogyha csak így odavetünk egy filmadatot nekik, amit aztán ki tudja, hogy az ő fejükben milyen kis gondolat foszlányokat szül. Úgyhogy ez is nagyon fontos még, illetve az, hogy amikor valóban zajlik a költözés, ugye sokan úgy vannak vele, hogy hát azért ez egy felnőtteknek való munka, és akkor őt vigyük le nagymamához ide-oda, mi meg akkor nyugodtan haladjunk. Én ennek ellenére azt mondanám, hogy inkább érdemesebb őt is befogni. Tehát persze nyilván nem kell neki a nehéz dobozokat cipelni, de a saját kis plüsseit hagyd pakolja ő be egy táskába, hagyd legyen ott anyával, amikor ugye papírozgatja a poharakat. Tehát, hogy mindenképpen én akár egy 2 évesnek is el tudom képzelni, hogy lehet olyan feladatot adni egy költözés során, amit ő el tud végezni, vagy ha csak ott van a szülők mellett és végigkíséri, akkor is sokkal jobb, mint hogy ha hirtelen kiragadjuk a megszokott környezetéből, és akkor egyszer csak így megérkezik egy másikba. De a folyamatnak a teljes részében részt vesz, az neki sokkal könnyebben elfogadható, én azt gondolom.
Érdemes lehet mondjuk megmutatni neki az új üres lakást vagy házat, hogy ő feltérképezze magának, hogy itt fogunk majd lakni?
Természetesen ez nagyon fontos, és jó is mondod, mert ez is egy lépés a költözésre való felkészítésnek, hogy ha van rá lehetőség, és tényleg nem az ország másik végére költöznek, akkor érdemes mindenképpen, akár a házat is. Tehát, hogy amikor már kinézték, és eldöntötték, hogy biztos, hogy az lesz, akkor érdemes elvinni oda egy, hogyha meg lehet beszélni az előző tulajdonossal, hogy járja ő is körbe, nézze meg, ismerkedjen vele, és az megint csak egy, meg akár az új környezettel is, tehát, hogy ott milyen játszóterek vannak, hogy ott milyen egyéb, ugye hát, hogyha nagyobb gyerekről van szó, egyéb szórakozási lehetőségek is vannak, illetve ami még nagyon fontos, az az, hogy legyen egy elköszönési rítus a másik háztól, most ez akármilyen furcsán hangzik, de egy-egy olyan szokást, amit ott szívesen végeztek, érdemes az utolsó nap, hát így felelvinteni, meg ünnepelni, vagy akár egy ilyen kis búcsú bulit ugye az ő szintjén rendezni neki, ahol egy kicsit sütiznek, megemlékeznek, hogy milyen sok szép dolgot éltek át ebben a házban, és akkor ő is el tud köszönni. Nyilván, hogyha a költözés az intézményváltással is jár, tehát akár óvodát, iskolát vált, akkor az még fontosabb, hogy onnan az osztályától, a csoportjától el tudjon köszönni. Tehát legyen ez megbeszélve a pedagógusokkal, és akkor vigyen be egy kis süteményt. Ezért ezt érdemes legalább 1-2 héttel előtte szólni, mert általában ilyenkor a pedagógusok is készülnek egy kis ajándékkal, vagy a gyerekek közösen készítenek valamit. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, mert ha van egy lezárása egy időszaknak, akkor sokkal könnyebb újat kezdeni, mint hogyha csak így hirtelen ugye egyik napról a másikra átragadják a gyermeket egy helyzetbe.
A kisebb gyerekek, vagy a nagyobbak fogadják könnyebben a környezetváltozást, az otthonváltást? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk egy óvodás esetleg könnyebben alkalmazkodik, mint mondjuk a kamasz vagy kiskamasz, aki már ragaszkodik.
Hát azt gondolom, hogy rátapintottál nagyjából a lényegre. Egyrészt tényleg függ a gyermek személyiségétől, tehát hogy tényleg, ha valaki szorongósabb, zárkózottabb, ha már egy közösségben végre sikerült neki megnyílni, akkor nyilván most ezt újra meg kell ismételnie, és ez számára nehezebb lehet. De ha nagyon általánosságban beszélünk, azért, ha belegondolunk, egy nagyobb iskolásnak vagy kamasznak akár már azért stabilabb baráti kapcsolatai vannak. Egy óvodás gyereknek, de még egy kisiskolásnak is a barátság azért nagyon olyan hullámzó, meg nagyon olyan kis, hogy is mondjam, olyan pillanatnyi dolgokon alapszik, hogy mert neked tetszik a pónid, amit behoztál, és te vagy a barátom. De most ezt nyilván könnyebb elengedni, mint egy olyan életkorban már, ahol a barátság valódi, sok hasonlóságon valódi együtt átélt eseményeken, összetartozáson alapszik, és akkor ezt esetleg, hogyha egy olyan hely változtatással történik, hogy esetleg sokkal messzebb költöznek, tehát biztos benne, hogy nem tud vele annyit találkozni, meg már megszokta az osztályát, megszerette az osztályát, természetesen nehezebb elengedni. Tehát, hogy ezt azért ilyenkor érdemes figyelembe venni, és iskolás gyerekeknél egyébként is azért rá kell számolni egy jó pár hetet, tehát mondjuk 6-8 hetet arra, hogy hát itt lehet, hogy nem fog most brillírozni annyira az iskolában a gyermek, tehát hogy még a legjobb tanulóknál is számíthatunk akár esetleg egy kis teljesítményromlásra, amit én azt gondolom, hogy nem érdemes felrúni nekik, tehát hogy nyilván nem kell előre engedélyt adni, hogy na most akkor nyugodtan hozzon haza 3-asokat, de érdemes azért ezt így nagyon türelemmel, meg elfogadással kezelni, és esetleg meg is lehet mondani felnőttként is, hogy hát igen, ebben az időszakban én is fáradékonyabb vagyok, meg ingerlékenyebb vagyok, vagy lehet arról beszélni, hogy hát nekem is most itt új munkahelyem lesz, teszem azt, hogyha tényleg várost váltanak, és hogy hát nagyon izgulok, mert hogy nem ismerem ezeket az embereket, és már segítek azzal a gyermekemnek, hogy egyrészt ő nincs egyedül, tehát hogy hoppá, így mások is érzik magukat, meg hogy ettől nem kell úgymond így bolondnak tekinteni magát, hogy ő ilyeneket él át, mert hogy azért ilyesmi is elindulhat egy kamasz fejében. Másrészt meg esetleg az én kis megküzdési módjaimból tud ő ismeríteni.
Van ennek utózöngéje? Valami, ami később jön fel a gyerekben, mert ugye, hogy átköltöznek, sokszor saját tapasztalat alapján is mondom, hogy egy költözés után azért még feljön, hogy anya, emlékszel, hogy mi volt a másik lakásban, meg nekem hiányzik még az a másik lakásból. Tehát, hogy ez a kis nosztalgia meddig tarthat úgy, amennyi még jó?
Alapvetően van, és jó is, hogyha van, hiszen az jó, hogyha vannak emlékeink, és abból tudunk táplálkozni. Az is külön nagyon jó, hogyha mernek beszélni erről a gyermekek, tehát hogy ez szerintem nagyon pozitív. Azért, hogyha már fél év, tehát hogy az, hogy mikor jön elő, hát lehet, hogy 3 év múlva jut eszébe valami, és az nem, tehát nem ebben húznék határt, inkább az, hogy milyen mértékben, mennyire. Tehát hogyha úgy látjuk, hogy eltelt pár hónap, és még mindig nagyon ragaszkodik, és nagyon elzárkózik az újtól, tehát hogy ő nem akar az új ágyában aludni, ő nem akar az új mosdót, nem akarja használni, és már úgy kórosan ragaszkodik a régihez, vagy elutasítja az ételt az új konyhában. Tehát olyasmi, ami tényleg az életminőségére nagyobb hatással van, vagy hónapokig nem tud aludni. Tehát, hogy az ilyen esetek azok, amikben szerintem érdemes szakember segítségét kérni, de az, hogy akár egy jó pár év múlva is eszébe jut valami, az teljesen természetes, hiszen akkor ott történt vele azon a helyszínen az az emlék, de lehet, hogy csak ilyen szinten kötődik hozzá, és nem, az nem jelzi azt, hogy ő most akkor ezt nem tudta elengedni.
Engedjük esetleg a saját szobájának, vagy kis környezetének a kialakításában a befolyásolást, hogy ő mondhassa meg, hogy mit szeretne esetleg az új szobájában. Ezek jó praktikák lehetnek?
Abszolút jó ötletnek tartom, viszont nagyon fontos, hogy a gyerek életkorát vegyük figyelembe, abban a kérdésben, hogy mekkora felelősséget adunk neki. Tehát, hogyha most egy 2 évesre bízunk a falának a színének kiválasztását, az nehézkes. De ebben lehet például olyan kis könnyítéseket adni neki is, magunknak is, tehát mindenképpen legyen valamiben döntése. Ha más nem az, hogy akkor ő most milyen ágytakarót választ oda, de hogyha már nagyobb, vagy ha még kisebb is, de szeretnénk bevonni, lehet ilyet is csinálni, hogy akkor én kiválasztok 2 fajta színt, és akkor ő abból válasszon. Tehát, hogy mondjuk 2 szint, amit tényleg így felnőtt fejjel átgondolva, hogy érdemes egy szobának választani, és akkor ő abból választ, akkor mégis megéli azt, hogy ő választ. Ha meg idősebb, és tényleg ezeket jobban fel tudja mérni, tehát minél nagyobb, annál több mindenben szerintem érdemes szabad kezet hagyni neki, nyilván ugye a mi közreműködésünkkel, de egy kamasz gyerek meg aztán végképp a bútorait, a szobája színét, az, hogy milyen ajtója legyen, sőt még azt is, hogy az ő szobájában mikor jöhetnek be, még abban is szerintem érdemes, hogy kapjon beleszólást, hogy azért egy kicsit így az a saját autonómiáját meg tudja élni. A piciknek meg tényleg ilyen kis apróságokban, illetve, hogy is mondjam, nagyobb segítőkézzel. Tehát, hogy így mondjuk 2-3 variációból való választás, az nekik is könnyebb, mert egy kicsi nem tud mit kezdeni egy teljes színpalettával, vagy egy teljes ilyen függöny palettával, az neki nagyon sokat elveszik, és akkor hirtelen mindegyiket akarja, nem is csodálkoznék, hogyha sírva fogadna ilyenkor egy-egy kisgyerek, úgyhogy így lehet sokat segíteni nekik.
Most itt a műsor nagy részében egy viszonylagos idillről beszélgettünk, hiszen az egész család kompletten költözik át egy új helyre, ami amúgy krízist jelenthet bármely családtagnak. De van olyan élethelyzet, amikor más konfliktus is közrejátszik ebben, tehát mondjuk a szülők nem maradnak együtt. Itt a költözés alapvetően egy másféle elválást is jelent. Ezt hogyan tudjuk segíteni a gyereknek?
Hát igen, ez egy sokkal szomorúbb helyzet. Alapvetően szerintem, hogyha ugye külön, tehát hogy neki most szembe kell nézni azzal, hogy innentől ez a két ház az otthona, akkor jó, hogyha így is állunk hozzá, hogy ha neki két otthona van, akkor két otthonában legyen neki két kuckója, még hogyha nem is megoldható, ugye, hogy külön szobája legyen, hiszen nem tudhatjuk, de hogy legyenek számára ismerős játékok, szeretett játékok, ugyanúgy akkor a másik szülő lakhelyén az ő szobájával, vagy az ő kis részlegével kapcsolatban legyen egy kis beleszólása, mint hogyha egyébként költözének. Tehát ezek szerintem mindig azok. A másik meg az ugye, akár az idilli költözésnél, vagy ennél a szomorúbb esetben való költözésnél is, hogy a napi rendet, hogyha tudjuk tartani az új helyen, az akkor már egy biztos pont, ami eddig is így volt, és továbbra is így lesz. De amire tényleg érdemes figyelni, hogy egyrészt ez meg is legyen fogalmazva, hogy neki mind a két ház az otthona, de azért jó, hogyha életvitelszerűen az egyikben azért többen van, mert hogyha úgy nagyon ide-oda húzogatják, az megint egy feszültségforrás számára.
A kisebb gyerekek, gondolom, ők nehezebben viselik ezt a fajta változást?
Nem mondhatnám ezt így kizárólagosan. Tehát van az az életkor, amiben talán még rugalmasabban is kezelik ezt, mert hogy még annyira nem... Egyrészt, hogyha nagyon kicsi, akkor feltehetőleg a szülő kapcsolata már eleve nem volt annyira jó, hogyha olyan pici korban válnak el. Tehát ő gyakorlatilag lehet, hogy abba született bele, hogy ez már nem egy olyan érzelemdús házasság, és lehet, hogy nem is lepődik meg annyira, vagy nem lesz neki annyira furcsa. Még nagyobb korban szerintem már úgy jobban fel tudja mérni, sőt lehet, hogy elhatározottabban bele is akar szólni, hogy ő nem akar esetleg az új helyre menni a másik szülőhöz, ami nyilván egy fájdalmas pont lehet a másik szülő számára, vagy akkor hirtelen, hogyha az ott egy újdonság is nagyon tetszik, meg lehet, hogy esetleg több minden szabad, akkor ő nem akar visszamenni a másik helyet. Tehát, hogy ezek, igen, ezt nem tudnám életkorhoz kötni egyáltalán. Tehát, hogy van olyan kisgyerek, aki nagyon rugalmasan kezeli ezt, és igazából elnyomja az újdonságérzés azt, hogy neki ez fájdalmas, tehát, hogy az új kis szoba, az új játékok, az új hely, és ja, ezekben az esetekben azért egy pár hónap elteltével jobban megmutatkozik, mikor úgy már úgy realizálja, hogy hát akkor ez nem egy nap volt, meg nem egy hét volt, meg nem egy hirtelen dolog volt, hanem állandó lesz. És van olyan nagy, aki meg esetleg lehet, hogy, tehát, hogy annyi mindentől függ, lehet, hogy örömmel fogadja ezt, mert már nagyon szenvedés volt neki is az a helyzet. Tehát rengeteg tényezője van ennek.
Összességében mennyi időre lehet alapvetően szüksége egy gyereknek, hogy megszokjon egy új környezetet?
Én azt gondolom, hogy egy ilyen 2 hónap azért kell. Tehát, hogy azt mondom, hogy a szokás kialakítás az 3 hónap körülbelül, mire valami úgy automatizálódik. Most nagyjából ebben sem vonnék olyan nagy különbséget, mert hogy azért az, hogy az új helyhez kapcsolódó új szokások kialakuljanak, azért 3 hónap szerintem nem feltétlenül, de azért 6-8 hét az azért annyit mindenképpen érdemes engedni nekik erre.
Gyerekeknél mennyire teszünk azzal jót, ha mondjuk ők a kicsomagolási folyamatot végignézik, hogy mi hova kerül, hogy a nagy rumliból egyszer csak rend lesz?
Teljes mértékben jót teszünk nekik. Tehát, hogy ez is az élet része valahol, illetve hát ők is részt vesznek a kicsomagolásban is. Tehát, hogy hát igen, az a káosz, hogy senkinek nem teszünk jót, hogyha rövid távon akarok gondolkozni, hiszen ezt mindenki szeretné elkerülni, de szerintem ez az a dolog, amit még akkor is, hogyha egy egész költöztető tím dolgozik egy-egy házon, ezt még akkor is a tulajdonosnak kell megcsinálni, hiszen ő az, aki ebben döntést hoz. És ez megint egy olyan lehetőség számára, ahol érzi, hogy igen, ő is cselekvő részese ennek a folyamatnak. Igen, és ő is eldöntheti, hogy az ő azt a malacperselyt, ami eddig ezen a polcon volt, majd most ő hova rakja ki. Sőt, ugye idővel, bár ez nem közvetlenül a költözéshez tartozik, de idővel, ahogy ő növekszik, ugye időről időre átrendezzük a szobáját, tehát ebben is ugye ő részt vállal, és ez szerintem sokkal jobb, mint hogyha csak úgy kiemelnénk ebből. Még akkor is, ha adott pillanatban nem tetszik neki, mert azért az várható, hogy nem lesz hozzá kedve, vagy lehet, hogy fáradt lesz, meg hát a szülőknek a frusztráció és rányomhatja a bélyegét az ő hangulatára, de mindenképpen érdemes bevonni őt.
Alapvetően a gyerekek nehezen szabadulnak meg játékoktól, még akkor is, hogyha az a játék mondjuk fél évig a sarokban porosodott. Mikor teszünk vele jót, vagy akár még magunkkal is, ha fogalmazhatok így, hiszen amikor már megkérdezzük, hogy ezt a játékot oda szeretnéd-e adni valakinek, vagy összepakolunk egy pár játékot, szortírozunk, amire már nincs szükséged, azt odaadjuk, amire szükséged van, az pedig itt marad. Mégis ilyenkor egy erős ellenállásba ütközhetünk. Hogyan tudjuk ezt a helyzetet megoldani?
Hát ha ő nagyon ellenkezik, akkor azért a tudta nélkül nem érdemes megszabadulni játékoktól, még akkor is, ahogy fogalmazol, hogy ott van már fél éve a sarokban, mert nem tudhatjuk, hogy egyszer csak elkezdik keresni, és az olyan, mint hogyha egy kicsit úgy elárultuk volna őt, vagy becsaptuk volna, tehát mindenképpen bizalomvesztéshez vezethet. Én inkább azt javasolnám, hogyha, mert hogy sok gyereknek vannak ilyen kevésbé használatos játékai, de ha még nem akart szabadulni tőle egyelőre, akkor szerintem érdemes egy dobozba összeszedni őket, és akkor nem odaadni senkinek, de esetleg egy tárolóba, vagy egy pincébe, vagy valamilyen ilyen kis helységbe eltenni, hogy ez megvan, rendben van, de azért, hogyha már túl sok helyet foglal a minden nap használatos szobájában, akkor azért ne legyen útban.
Legyen akkor tehát aktív részese a költözésnek a gyerek is.
Igen.
Nagyon
igen.
Szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a költözés kríziséről hallhatták Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Tompos Péter, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Várkonyi Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnöke a hazai nőtörténeti kutatásról beszél.
Lehet a lányok azt mondják, túl fiatal még ez a srác, de a koromban az együtt ész, bűcs, igaz, szenvedély.
Igazi nők ezt mind.
Amikor megkaptam a feladatot a nőtörténeti kutatások jelenlegi helyzetének, vagy magyarországi nőtörténeti kutatások állapotának helyzetének az összefoglalására, akkor szinte azonnal két dologgal szembesültem. Az egyik az egy kedves anekdóta a még hajdani ötvös kollégista korszakomból, a másik meg inkább egy irritáló jelenség volt. Kezdem az anekdótával. Volt egy nagyon kedves latin tanárunk, nagyon szerettük, nagyon tiszteltük. 80-as éveknek volt egy Anonymous kérdés konferenciája, ahol a mi tanárunkat fölkérték arra, hogy tartson erről egy előadást, hogy a középkori magyar filológia hogyan viszonyul a anonimus kérdéshez, és hát a mi tanárunk, mint felkért előadó hozzászóló felállt, és azt mondta, hogy a anonimus kérdés a magyarországi középkori latin filológia rendkívül bonyolult, összetett kérdése. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez jutott eszembe, hogy hát a nőtörténeti kutatások összefoglalása az én véleményem szerint szinte lehetetlen feladat, majd a végén erre lesz egy javaslatom, és ez nagyon jó. Mert rendkívül szertágozó, nagyon sok szálon fut, már műhelyek álltak föl, ezek a műhelyek kommunikálnak egymással, tehát egy olyan feladatot kaptam, ami hát emberpróbáló, köszönöm szépen. Az irritáló tapasztalat az meg egy picit a címválasztást és a képet is, ugye kép, Székely Bertalan, Egerben vagyunk, nők, női szerepek, miért ne? Kezembe került a Képmás magazin, amelyeknek bevallott feladata és küldetése a jelenlegi társadalomban a női alkotók, művészek, közéleti szereplőknek a mondjuk úgy láthatóvá tétele, számtalan interjú jelenik meg íróktól, képzőművészektől, tudósoktól, értelmiségiekből. És ebben a Képmás magazinban talán a legutolsó, egy ilyen nagyobb kiemelt interjú a ukrajnai katonanők szerepéről szól, egy katonai szakértőt hívtak meg, és a katonai szakértő elmondta, hogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó, szembe megy a hagyományos anyaszereppel, mindazzal, amit mi a nővel szemben, a családdal szemben elvárunk, és hát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog, hogy az ukránok nőket soroznak be a hadseregbe. Természetesen az kimaradt az interjúból, hogy a orosz hadsereg ukrajnai tevékenysége mennyiben támogatja a hagyományos anyaszerepet és családmodellt. Tehát, hogy ez a rész ez valami miatt elsikkadt, és hát ebben a pillanatban ért össze bennem, hogy Eger. Ugye volt egy másik interjú, elhangzott, hogy Ukrajna ma Eger. Tehát, hogy Ukrajna ma Eger vára. Hogy mit is kezdünk egy olyan történelmi pillanatban, ahol van egy elképzelésünk, van egy valamiféle öröklött, ősi, tradicionális konvenciónk arról, hogy a különböző társadalmi szerepeknek hogyan és mi módon felelünk meg. És hát Székely Bertalan képe nem azt sugallja, hogy szembe mennénk a hagyományos anyaszereppel vagy családmodellel, sőt, ugye ez egy abszolút szimbolikus kép. Itt azért a hazahon és a család védelméről van szó ezen a képen. Van rajta tűz is, van rajta katona is, tehát adta magát egy másik asszociáció, hogy tűzoltó leszel vagy katona. A végén megmagyarázom. Reményeim szerint ez ki fog derülni, hogy itt is egy kicsit átértelmezve, kicsit szimbolikusan értelmezve ezt a nagyon ismert számunkra, mindannyiunk számára gyakorlatilag belénk ívódott sort. Miért? Igen, miért? Történészek vagyunk, társadalomtudósok vagyunk, a társadalomtudomány hihetetlenül széles palettán mozog, és gyakorlatilag egymásnak ellentmondó tendenciák érvényesülnek szinte azonos időben. Egyszerre vagyunk tanulni a specializációnak, különböző területek szakadnak le és válnak le, önállósodnak és hoznak létre önálló kutatási disziplinákat. Majd ugyanebben a pillanatban ezek az önállósodó kutatási disziplinák egyszer csak elkezdenek összekapcsolódni, és kölcsönveszik a szomszédos kutatóintézet, vagy adott esetben a közelben zajló kutatóközösség gondolatait, módszertanát is, és minthogyha ez a szétválás, összekapcsolódás, ez ilyen állandó pulzálásban lenne jelen a tudományos életben és a tudományos világban. Nem tudom, nem vagyok tudománytörténész, feltehetőleg ez mindig is így volt. Csak azt szerettem volna mindezzel fölvezetni, hogy történészként, társadalomtudósként vajon nem az a feladatom-e, hogy egészben lássam a társadalmat. És abban a pillanatban, amikor én egy történeti problematikával foglalkozom, akkor nem biztos, hogy az a gondolatom, hogy ezt most szétválasztom különböző területekre, és aztán hirtelen jön egy másik gondolat, hogy pedig igen. Tehát, hogy hirtelen ezek a területek elkezdenek leválni, és elkezdenek kapcsolódni. Tehát, hogy miért kutatunk, miért írunk, miért elemzünk. Az első gondolat, ami ennek kapcsán megszületett, hogyha én végig próbálom nézni, tehát ez mondjuk most egy pici eszmetörténeti vagy mentalitás történeti előzményként szeretném megfogalmazni, akkor nagyon hosszú ideig azt tapasztaljuk, hogy a társadalmi diskurzusban szinte majdnem minden korszakban előkerül a nő problematika, tehát nem mondom azt, hogy egy társadalom nem figyel oda arra, hogy milyen szerepet és hogyan, mit tölt be a nő az adott társadalomban, megvan természetesen a helye, senki nem akarja kizárni, viszont hirtelen megjelenik egy ideológikus vonal, amit én most elneveztem, lehet, hogy ez kicsit furcsa lesz, hogy a nő mint ideológiai fegyver. Vagyis, hogy mit akarok ezzel kapcsolatban elmondani? Mi az, amit én a nőkre terhelve, adott esetben valamiféle közéleti diskurzus kapcsán megfogalmazok, és mindezt azzal akarom érzékeltetni, hogy a zászlóvivő az mondjuk egy nő. Mint például Székely Bertalan képe. Tehát, hogy nagyon sok minden rakódik rá mindazokra a gondolatokra, és ha tetszik a nő elvont fogalmára, amit a éppen adott jelenkori társadalom a saját diskurzusaiban, társadalmi vitáiban elkezd használni, és lényegében fegyverként használja. Ugye ide tartozik a 19. századnak a nagyon sokszor kifejtett irodalomban, történeti írók munkáiban, majd erről lesz néhány példa, hogy gyakorlatilag a család-nemzet társadalom fenntartó az a honleány. Ennek meg kell felelni. Nyilvánvalóan egy archetoposzra megy vissza ez az egész gondolati rendszer, de gyakorlatilag itt már a nő nem a saját társadalmi, mondjuk úgy, a társadalomnak, mint alanya és aktív cselekvője jelenik meg, hanem már ez az a fogalom, amit mondjuk a nőtörténeti kutatások, vagy már a feminizmus is elkezdett használni, hogy tárgyasul, tárgya lesz valaminek, egy eszköze lesz valaminek. Egy rendszernek, egy ideológiai rendszernek lesz az eszköze, és megszületik a honlány fogalom. Természetesen ezt költemények, különféle életrajzok, 19. századi történetírói munkák fogják erősíteni, és szinte majdnem minden történetírói munkában gyakorlatilag ugyanaz a gondolatiság, ugyanaz a szereprendszer fog megjelenni. Széchenyi István idézete. Rendkívül szép egyébként. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy alapvetően senki nem vitatkozik mindazzal, amit Széchenyi leír. De az általa használt kifejezések és szókapcsolatok, amit viszitek karjaitokon életbe a kisded nevendéket, s jó polgárrá nevelitek. Nevelés. A jövő előkészítése, mint a jövő záloga, a nő, a jó anya, és hát ennek a jó anyának aztán karaktereit majd többször ki fogják bontani. A ti nemes tekintetekből szíj a férfi lelki erőt, és elszánt bátorságot. A történelm aktora a férfi, a nő csak tekintsen rá. Majd én erőt merítek belőle. De a történelm aktora akkor is a férfi. Tehát megint be vagyunk helyezve egy nagyon-nagyon érdekes dobozba, amiből a nő, mint történelmem cselekvő részese gyakorlatilag nem igazán lép elő. Ti vagytok a polgári erény, s nemzetiség védangyalai. Tehát, hogy mindaz, amit Széchenyi összefoglal, gyakorlatilag évszázadokon át hagyományozódik, és a nő egy szimbolikus szerepben áll előttünk, tehát nem a maga társadalmi értékrendjének vagy értékének megfelelően, hanem szimbólummá válik. És egyébként ez nagyon izgalmas lenne végigkövetni különböző attribútumokban, akár művészettörténeti szempontból, akár irodalomtörténeti szempontból, akár esztétikai szempontból. Tehát a nő mint attribútum, a nő mint szimbolikus értékrendszereknek a megjelenítője, az gyakorlatilag végigkíséri a történelmünket, akár tágabb értelemben és akár szűkebb értelemben is. Legyen itt egy történetíró, akik közelebbről ismerik a munkáimat, szerintem ezt az idézetet már számtalanszor olvashatták tőlem, láthatták tőlem, egyetemi előadásokon is elég gyakran elő szoktam venni, mert úgy gondolom, hogy rendkívül tanulságos. A háttértörténet ennyi, ezt egyébként maga Deák Farkas leírja, amikor Csáki Istvánra készül egy nagy életrajzi tanulmányt írni, és egyszer csak belebotlik, hogy a levéltárban Veselényi Annának vannak levelei. Méghozzá nem egy, nem kettő, hanem sok. És le is írja az előszóban, hogy hát akkor érdemes vele foglalkozni. Tehát egy ilyen rádöbbenés, egy felismerés, hogy eddig a nádorok, országbírók, bánok, Zrínyi Miklósok, és nem tudom, Veselényi Ferencek leveleznek, és vannak jelen a társadalomban, és akkor egyszer csak itt van egy nő, itt van Veselényi Anna, aki hát gyakorlatilag a férfi levelezéseket elérő, meghaladó, azokkal egyenrangú, írott forrásokkal rendelkezik. Ugye ezt levélanyagot mostanában már EGO dokumentumoknak is nevezzük, de hát emellett nem csak levelei vannak, hanem gazdasági feljegyzései, gyakorlatilag amihez a saját korában hozzá kellett szólni, hozzá is szólt. És itt megint az a nagyon fontos gondolat, hogy vajon Deák Farkast mi érdekelte? Az, hogy a saját kora számára adjon példát, vagy az érdekelt, hogy Veselényi Anna ott a 17. századon vajon ki volt? Milyen cselekvő részese volt a 17. századi, akár kultúrtörténetnek, politikatörténetnek, gazdaságtörténetnek, hogyha most megint ezeket a részterületeket szeretném bemutatni vagy megemlíteni. És hát Deák Farkas az én véleményem szerint gyakorlatilag példaképet akar teremteni Veselényi Annából, és nagyon konkrétan leírja, hogy számára a nő, vagy a női szerep, az miben merül ki. Hű feleség, szerető, gondos anya, munkás gazdasszony, vallásos érzületű, művelt magyar hölgy. Gyakorlatilag ez egy olyan, Széchenyi se gondolta másképp egyébként, tehát a gondolati tartalomnak a kapcsolódása, vagy egymáshoz való illeszkedése, az én véleményem szerint egyértelműen kiderül ezekből a gondolatokból. Tehát és itt jön a következő fontos terület, amivel a nőtörténeti kutatásoknak szembesülniük kell, és szembesültünk is egyébként, hogy vajon, ha egy nőről olvasok, akkor saját korom elvárásai szerint dekódolom az ő szövegeit, vagy mindazt, amit róla megtudtam, összegyűjtöttem, vagy pedig a történeti korszakba próbálom beilleszteni, és akkor létrehozok egy történeti narratívát, ami már gyakorlatilag a korszak minden egyéb más általam ismert forrásanyagát felhasználva alakít ki egy képet a korszakról.
Az, ami téged és engem is vonz. Például Edith, gimnazista karcsú szűke szeríd, volt első szerelem Judit. Tánc közben, ha adott egy-egy tuszit, de csókot sohasem. Dóra, rögtön eltűnt mást a virradóra. Ma sem értem, hogy miért, Amál. Mindig tudta hány lépés a határ, most Svédországban él. És jött egy Marian, imádtuk mindannyian, de ő csak engem akart, még ma is tart. Ha nem jön Anni, ő tudott csak édes csókot adni, vajon tényleg szeretett Jolán? Kedvesebb volt számára egy Volán, 60 éves lehetett Kinga. Mindig visszajött akár az inga, pedig sokszor elhagyott Bea. Kedvence a csin volt, nem a Thea, de mást is megivott. És jött egy Isabel, éreztük szeretni kell, de ő csak engem akart, még ma is tart. Ha nem jön Rita, kreol bőrű, mint egy szenyorita, olyan temperamentumos Ágnes, borzott, mint egy jó elektromágnes, soha nem volt állatos Emmy, mégis máshoz akart férhez menni. Ó, a legszebb pillanat Csilla, el nem fogyott ajkáról a Tilla, meg a subididubididap. És jött egy Vivien, azt mondta merci Vivien, mert ő is engem akart, még ma is tart. Edit a szerint, Csilla szólt a Trilla, Judit csak viszi, Dóra virra Dóra, Amál és a Határ, Kinga mint az Inga, Jolán és a Jolán, Rita, Szenyorita, Emmi és Vivien, Merci Vivien, a meg Isabel, mind úgy szeretni kell. És itt van Bea meg a Thea, Ágnes mint a Mágnes, Maria nőtt mindannyian. Nem jön ő, az igazi nő, hogy ki az a nő, hogy ki az a nő. A következő,
Folytatjuk adásunkat, melyben Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallják.
Hát ugye példaképek, én most csak nagyon röviden, szerintem számtalan ilyen példaképet tudnánk említeni, itt most csak az volt a lényeg, hogy irodalmat, vagy adott esetben történelmet is fűzzünk egymás mellé, tehát a korszak irodalmában nagyon jelentősen, nagyon erőteljesen jelen vannak a hölgyek. Ez egy izgalmas dolog, a Petőfi Sándor, Arany János, és hát még volt egy harmadik társuk, a Tompa Mihály, aki azon gondolkodtak, hogy hát kellene egy erős női karakter itt az 1840-es években, aki kellően izgalmas, kellően jó, és ez a három fiatal ember, Petőfi, Tompa és Arany leveleznek is erről, hogy hát ki légyen ez, és hát akkor megtalálják Murányi Vénusz, megtalálják Szécsi Máriát, és hát természetesen páncélba is öltöztetik, természetesen ráaggatják mindazokat a harcias, marciális rekvizítumokat, amit a korszak elvárt a vitézlő rendről, és megteremtenek szintén egy nagyon izgalmas képet arról, hogy hát itt van egy a férfiak katona világában is a helyét megtaláló hölgy, és akkor még egy példát hoztam ide, és tényleg hangsúlyozom, hogy közel sem vagyok teljes, és közel sem tudom kimerítő képét adni ezeknek, tehát hogy hogyan is futhatnak föl a nőtörténeti kutatások, de ami nagyon izgalmas, hogy mi Szilágyi Sándort a korúikorosok általában mindig a korúikoros munkái miatt szeretjük, meg a hatalmas forrásfeltáráló munkái miatt, és a kritika alá vesszük is, akkor is hihetetlen módon szeretjük. Na de gyakorlatilag ő is a Széchenyi Deák Farkas és az irodalmárok nyomán haladva gyakorlatilag példaképeket keres, példákat arra, hogy a nemzet megmaradásában és fenntartásában a nők hogyan és milyen módon vesznek részt, és hát megírja a korai munkáját, összeállítja a korai munkáját 1850-ben, gyakorlatilag ez egy, ha tetszik, egy gyászmunka, vagy egy ilyen traumafeldolgozás is, hogy a Magyar Nők Forradalmi Életéből című munkáját, amit én korábban nem ismertem, most kezdtem el nézegetni, és rendkívül izgalmas, amit Szilágyi Sándor létrehoz. A 19. századi magyar történetírásnak az egyik nagy teljesítménye, tehát rengeteg, tehát a forrásfeltárás szempontjából nagyon, nagyon sok minden indul ebből a korszakban, tehát az egyik nagy teljesítménye a magyar történeti életrajzok sorozatnak az életre hívása, ami jelzi azt, hogy az úgynevezett kiemelkedő történelmi személyiségeket föl kell dolgozni, ezek a kiemelkedő történelmi személyiségek, ezek nyilvánvalóan jellemzik a korszakukat, és hát természetesen szinte mindegyikben jelen van a példamutatás, az, hogy a éppen aktuális jelen a dualizmuskori Magyarország milyen történelmi előképekre kell, hogy visszagondoljon, és a történet identitását milyen előképek alapján kell, hogy fölépítse. Most ebben én most számoltam meg, én egy kicsit többre gondoltam, tehát hogy én azt hittem, hogy nagyobb lesz ez a szám, 58 kötet jelenik meg, tehát 58 történelmi életrajz születik, ebből 8 női életrajz van a magyar történelm számára, és kérem, jegyezzük meg a 13%-os arányt. Ez egy természetesen véletlen, de ez majd egy visszaköszönő arány lesz. Tehát a 19. századból már hozzuk magunkkal, hogy a történelmet az természetesen férfiak és nők, az arány rendkívül aránytalan, tehát hogy nem törekszünk a kiegyensúlyozásra, és ahogy ismétlem magamat, nagyon jelentősen benne van az a gondolkodás is, hogy a lényegében a történelem aktorai, a történelem alanyai, a cselekvő alanyok azok a férfiak. És a nők, mint kísérő jelenségként vesznek ebben részt. Mi minden indul el? Természetesen ez nem annyira egyenes vonalú, vagy nem annyira letisztult a kép. Tehát amit mindenképpen meg kell említeni, hogy hát itt két nagyon erőteljes tendencia érvényesül, ez nyilvánvaló szerintem az itt jelenlevők között. Tehát vannak egy nagyon erőteljes pozitivista alapok, tehát ez, ami jelenti a források összegyűjtését, sőt tematizált forráscsoportok kialakulását, és erre a pozitivista alapra egy historizáló, rekonstrukciós munka épül rá. Tehát, hogy mindenképpen szeretném rekonstruálni az általam megismert forrásokból az éppen vizsgált személyiségnek, történelmi szereplőnek vagy történelmi helyzetnek a képét meg kell rajzolni. Megjelennek a családi levelezések, tehát a korszak rendkívül módon érzékeny a család tematikára, rendkívül módon érzékeny arra, hogy a családon belüli kommunikáció éppen hogyan zajlik. Ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag a jelenlegi, illetve a 20. század végi családtörténeti kutatásaink is erre az alapra mennek vissza. Gyakorlatilag Szilágyi Sándornak a Két Rákóczi György családi levelezése az szinte kiírthatatlan, és folyamatosan használjuk. Tehát az én saját korszakomról beszélve, új történész generációk valahol mindig is ezzel kezdik, és azzal, hogy itt van egy levélgyűjtemény, egy családi levelezés, nézzük meg, hogy férj, feleség, gyerek, hogyan, mi módon, milyen tematikában és milyen szempontok alapján levelez egymással, és természetesen mindig találunk valami újat, amit az előttünk járók éppen nem vesztek észre. Mindig kiderül valami, hogy hétköznapi élethez, politikához kapcsolódó, kultúrához, társam, különböző jelenségeihez kapcsolódó momentumok vannak ebben a családi levelezésben, mint ahogy egyébként alapvetően az ilyen jelentősebb levél vagy levelezés korpuszokban ez gyakorlatilag általánosan megfigyelhető. A másik, amit szeretnék megemlíteni, ami szintén nagyon fontos, és azt gondolom, hogy példaértékű mintaadó, nagyon jelentősen befolyásolja majd a magyar nem egyszerűen kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti gondolkodást, hanem a történeti gondolkodásnak a tematizáltságát. Ez Radvánszky Sándornak a Magyar Családélet és Háztartás című nagyon-nagyon jelentős forrásgyűjteménye. Gyakorlatilag Radvánszky szinte minden olyan területtel foglalkozik a forrásai kapcsán, tehát hogy mondjuk úgy egy nagy-nagy-nagy rendszerező, amit ma sem hagyunk ki. Tehát felhívja a figyelmet az anyagi kultúra fontosságára. Ezt annak idején az egyetemen, mint mi a francia történeti íróiskolának a nagy-nagy találmányaként ismerjük. Tehát, hogy van egy materiális környezet, amiben élünk, amiben berendezzük a környezetünket, ennek van alaprajza, az alaprajzot be tudjuk rendezni tárgyakkal, be tudjuk rendezni mindenféle olyan eszközkészlettel, ami szükséges, ami mondjuk úgy komfortérzetünkhöz, vagy a környezetünk létrehozásához, vagy a magántér kialakításában van rendkívül fontos szerepe, és már is itt vagyunk a társadalmi terek különböző problematikájánál. És hát nagyon erőteljesen benne van a nő. A nő magántere, privát szférája, a nőhöz kapcsolódó öltözékek, ruhák, kiegészítők, hozományok, bármilyen szempont alapján felvett családi leltárok, végrendeletek, végrendeleti rendelkezések. Tehát, hogy Radvánszky gyűjteménye azért is fontos az én szempontomból, mert lényegében a 20. században induló, mondjuk úgy kultúrtörténeti, művelődéstörténeti gondolkodásnak egy előfutárát láthatjuk Radvánszkynál, és nagyon sok esetben szintén vissza lehet lépni Radvánszkyhoz, vagy Radvánszky nyomán lehet elindulni, hogy hopp, itt van egy nagyon klassz összeírás, egy nagyon jó leltár, amiből nem csak tárgyakat ismerek meg, hanem társadalmi struktúrákra is rá tudok tekinteni, és inspirál arra, hogy találjak, keressek a levéltári forrásokban a figyelem ne csak az úgynevezett politikatörténet, vagy az általam fontosnak vélt társadalmi eseményekre koncentráljak, hanem azokra az alapvető megjegyzéseket is vegyem figyelembe, vagy azokat is tartsuk a szemünk előtt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan alapvető semmiség, mert hogy két ember vagy egy család kapcsolatát jellemzi, de gyakorlatilag ebben már benne van a társadalom elképezése, és benne vannak azok a társadalmi viszonyok, amik most a 17. századról vagy a korújkorról beszélve ennek a korszaknak nagyon-nagyon erőteljes meghatározói voltak.
Lehet a lányok, azt mondják, túl fiatal még ez a srác, de attól van ez egy kicsit kész, bőrű csiga szenvedély.
Az igazi nők ezt mind tudják, szóltuk a társak, mind tudják, itt a rutin meg a sok-sok és testvér jobb a
hátrék. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallották. Előadását az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen rögzítettük. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien nevében is a bemondó Harcos Krisztina.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a